Jó estét mindenkinek, remélem jól telt a szombat, a Sábesz. Kedves barátaim, a Bava Káma traktátus 9-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni. Mielőtt neki kezdenénk a tanulmányainknak, szeretnénk ma este is megemlékezni a Izraelben folyó háborúról. Szeretnénk imádkozni a túszok mielőbbi kiszabadulásáért, a katonák épségéért, a harcok sikeréért, és természetesen a mielőbbi békéért, a sebesültek felgyógyulásáért. Mindezekért imádkozunk, és mindezeknek a nemes céloknak a tudatában tartjuk meg a ma esti siúrt, ma esti tanulást. Kedves barátaim, a Bava Káma traktátus 9-es lapja jön, és különböző a ingatlan eladás és a korábbi követelések behajtásával kapcsolatos mondások és tanítások fognak következni azok számára, akik esetleg nem vettek részt a tegnap előtti órákon. Csak gyorsan emlékeztetnék mindenkit arra az alapelvre a talmudi jogból, hogyha valakinek valamilyen fizetési kötelezettsége van, akkor azt a követelést be lehet tőle hajtani akár a pénz vagyonából, akár ingóságból, akár pedig az ingatlan vagyonából. Abban az esetben, hogyha az ingatlant azután adta el, hogy a kötelezettség létrejött, akkor az ingatlan úgy a mai fogalmak alapján egy terhelt ingatlannak számítana, ami azt jelenti, hogy bár abban az időben természetesen nem volt központi ingatlan nyilvántartás, tehát megakadályozni azt, hogy az ingatlant eladják, annak ellenére az illetőnek tartozásai voltak, azt nem lehetett, de a hitelező az eladott ingatlanból behajthatta az eladás után is a követelését, és ezt követően a hórul járt vevő aztán az eredeti tulajdonostól hajthatta be a kárát. Pillanat, türelmet kérek. Kem mama? Lomás. Nem az jó? De hol látod, az jó? Mi ezzel a fogulájani, mi poén lesz-e? Oké, kedves barátaim, tehát akkor arról beszélünk, hogy az ingatlanból az eladás után is be lehetett hajtani a követelést, és ez alól tulajdonképpen nincs kivétel, abban a tekintetben viszont, hogy azok után, hogy az eredeti követelést a vevőtől behajtották, a vevő visszamehet-e az eladóhoz, tehát az adóshoz, és számon kérheti-e a kárát rajta, ez már annak a kérdése, hogy az eladás felelősséggel vagy felelősség nélkül történt. A felelősséggel az azt jelenti, hogy felelősséget vállalok minden későbbi kárért, ami esetleg ebből következik, és ezzel kapcsolatos. Alapvetően minden eladás, ami szerződést írásos formában történt, azt ott van felelősség, és a vevő behajthatja a kárát az eladón, az eredeti adóson. A szóbeni eladásnál viszont, amikor csak szóbeni szerződés volt, akkor erre nincsen lehetőség. Pillanat, türelmet szeretnék kérni. Lehet, hogy meg fogunk szakadni, ha megszakadnánk, akkor hamarosan újra kezdjük. Visszatértünk, köszönöm szépen a türelmet. Tehát akkor ezekkel a felvezetésekkel olvassuk a 8-as lap alján a báje mondását. Amara báje, Ruvén sem macher szadar, Simon se lai bách rájúz, Jacu, Allah vagy szikín, Ácsele érzik be, Jachal érzik be, mi is érzik be, én a Jachal érzik be. Oké, a báje a következőt mondta. Ha Ruvén eladott egy földet Simonnak, a speciális eladása olyan volt, hogy felelősség nélkül adta el. Ugye ez tipikusan a kockázat és az árérték arány kérdése. Tehát, hogyha én nagyobb kockázattal veszem meg ezt az ingatlant, mert felelősség nélkül veszem meg, ez azt jelenti, hogy te az eladó nem vállalsz felelősséget azért, ami ezek után jöhet, akkor nyilvánvalóan olcsóban veszem meg. Hát akkor itt ez történt, én megvettem egy ingatlant azzal, hogy nem tartom felelősnek a eladót minden későbbi problémáért vagy kárért, ami engem érhet az a vevés kapcsán. Jacsal veszik én, és még mielőtt birtokba vettem volna az ingatlant, megjelentek behajtók azzal, hogy megjelentek behajtók azzal a felvetéssel, hogy az eladó tartozik nekik, és ezért a tartozást ők ebből az ingatlanból szeretnék behajtani. Most ugye itt mi a helyzet? Én úgy vettem meg az ingatlant, hogyha az ingatlant már sajátomévá tettem volna, akkor most behajthatnák ebből az ingatlanból a tartozást a végrehajtók, és én nem mehetnék vissza az eladóhoz, hogy a káromat számon kérjem. Mégis azt mondta a báje, átsülői hírzikba, ha még nem vettem birtokba az ingatlant, akkor gyorsan, nyakor lágzóből gyorsan visszaléphetek, és gyorsan visszaadhatom a földet, és visszakérhetem a pénzemet. Mi is hírzikba, én nyakor lágzóből. Ha viszont már átvettem a földet, birtokba vettem a földet, akkor nem adhatom azt vissza az eredeti eladónak. Miért nem? My time, de amellé, ha hiszed, de kátresza várt, vagy kibált. Mert mit mondhat nekem az eladó? Azt mondja, hát mit vettél? Egy levegővel teli zsákot. Tudtad azt, hogy egy felelősség nélkül veszed ezt az ingatlant. Tudtad azt, hogy abszolút benne van a pakliban, hogy ez tulajdonképpen zsákba macskát veszel, itt a talmudi kifejezés, az nem a zsákba macska, hanem a zsákba meleg levegő. Úgyhogy ezt megkaptad. A kérdés az az, hogy mi az a elválasztás, mi az a pont, amitől fogva már nem léphetek vissza. Ugye azt mondtuk, hogy onnantól fogva, hogy birtokba vettem. Mi imaz havjehazaka, mi számít birtokba vevésnek? Mi ki dájésem vicri? Azt mondja, a talmud onnantól fogva, hogy a kerítést arrébb raktam. Ez abban az időben a ingatlan birtokba vevésének egy szimbolikus gesztusa, egy szimbolikus aktusa volt, hogy a kerítést valamivel babráltak a kerítéssel, és ezzel kifejezték, hogy mostantól már birtokba vették az ingatlant. De dávka se löj báhrájusz. Ával báhrájusz löj. És kifejezettem, mikor igaz az, hogy csak a birtokba vételig adhatom vissza az ingatlant, és csinálhatom vissza az ügyletet, amíg birtokba nem vettem. Ez csak arra vonatkozik, amikor felelősség nélkül vettem az ingatlant. De ha felelősséggel vettem az ingatlant, akkor későbbiekben is visszacsinálhatom a dolgot, és visszamehetek miután birtokba vettem, visszamehetek az eladóhoz, és mondtam azt, hogy kérem vissza a pénzem, itt van az ingatlan, és te szórakozzál a végrehajtókkal, hiszen ez a lényege annak, hogy felelősséggel vettem. Mikor dámri, a filubach rájössz, nami, dámri, achveti, rafach, vasálem, lach. Mások szerint ez nincs így. Mások szerint, ha felelősséggel vettem, akkor is onnantól fogva, hogy birtokba vettem az ingatlan, nem csinálhatom vissza az ügyletet, nem mehetek vissza az eladóhoz, mondván, hogy akkor gyorsan ad vissza a pénzt, meg visszaadom az ingatlan, mert mit mond nekem az eladó? Oké, ha hozol a Bézdintől, a bíróságtól egy igazolást, hogy tőled a végrehajtók jogosan behajtották, végrehajtották az ingatlanon az én tartozásomat, akkor én majd fizetek neked, hiszen ez a lényege annak, hogy felelősséggel vetted meg az ingatlan, de addig, amíg ezt nem teszed, addig én nem vagyok köteles visszadni a pénzed és visszavenni ezt az ingatlant. Funa már, oly keszef, oly mely táv. Oké, most visszatérünk a Talmudnak egy két nappal ezelőtti kérdéséhez. A kérdés úgy szólt, hogy egy bizonyos helyen azt olvassuk a Tórában, mét a szedeju, mét a kármely sálem, hogy az, aki kárt okoz, a kár okozó, az a kártérítést a legjobb földjéből, legjobb szőlőjéből kell, hogy megfizesse. Egy másik helyen a Tórában azt olvassuk, hogy ha valaki kárt okozott, ott kifejezetten a Tórának ebben a mondatában arról van szó, amikor valaki egy gödör révén kárt okozott, tehát valaki gondatlanul kint hagyott egy gödröt a szabadban, és mondjuk beleesett egy állat, egy házi állat, és kárt szenvedett, akkor ebben az esetben kártérítést kell fizetni, és a Tóra úgy fogalmaz, keszef jasiv lebe alav. Pénzt adjon meg a tulajdonosnak, ugye a mondjuk az állat tulajdonosának, aki kárt szenvedett. És ott volt egy Bright, amelyik azt tanította ennek a mondatnak az alapján, hogy pénzt, vagy akár pénzértékű tárgyat, ez lehet akár a legértéktelenebb ingóság is, vagy a legnehezebben pénzételtő ingóság is, akár szubin, akár lencsíkok is, félig megdolgozott lencsíkok is. És a kérdés az volt, hogy akkor itt tulajdonképpen mi az igazság. Az egyik ellenet óra azt mondja, hogy a legjobb földből kell a kártétést fizetni, a másik helyen pedig azt mondja, hogy vagy pénzzel, vagy pénzértékű tárgyal, és ez a pénzértékű tárgy, ez lehet akár egy nehezen pénzétehető ingóság is. Hol van itt az igazság? Erre az ellentmondásra már két nappal ezelőtt több választ is adtunk, és aztán elterelődött a téma, és elkezdtünk más kérdésekkel foglalkozni, és most visszatérünk ehhez a kérdéshez, amire rá Funa azt mondja, Funa már, hogy kesze, foly, meita. Tulajdonképpen nincsen ellentmondás. Miért? Mert a Tóra azt akarja mondani, hogy vagy pénzt, vagy a legjobb földet. A pénz és a föld, a jó értékű föld, azok egyenlőek, és ez így igaz, különben a Funa már ott ezt mondta az ingóságra is, hogy tulajdonképpen a kártérítést azt meg kell fizetni, ha nem tudom megfizetni, akkor fizessen meg ingósággal, és hogyha nem tudom ingósággal megfizetni, akkor legalább a földből, a legjobb minőségű földből fizessem. Itt mindegyiknek a likviditás a lényege, hogy mennyire tudom likviddé tenni az adott dolgot, a leglikvidebb eszköz az nyilvánvalóan a pénz, utána jön az ingóság, legyen az a legértéktelen ingóság is, de akkor is, ugye, mivel lehet mozgatni, ezért könnyebben el lehet adni, és utána jön a föld. Észvérem náhmen a funna, jasiv láb és sebe keszel, fél szubin. Azt mondja a Talmud, oké. Okay. Náhmen a következő kérdést tette föl a funinak. Oké, okay, rendben van, hogy a pénz és a jó minőségű föld azok egyenlők, de a Brájta azt mondta, hogy akár a legrosszabb minőségű ingóság is. Nyilván nem gondolhatod, hogy a legrosszabb minőségű ingóság az ugyanolyan értékű, mint egy jó minőségű föld. Azt mondja, Talmud, akkor már ez kinem, de lejsz lej. Azt mondja, Talmud, ja, jó, mire beszélt a Brájta, amikor azt mondta, hogy a legrosszabb minőségű ingóság, amikor nem volt más, ha nincs más, ami rendelkezésre áll a károkozó részéről, mint egy rossz minőségű ingóság, akkor persze, fizesse meg abból. Ide lejsz lép sita. Azt mondja, jó, de hát akkor ebben mi a hidus, mi a novum? Hát persze, nincs más, akkor fizesse abból, amilyen van. Nem. Máude témam rinne lej zil tarach zavim be ájszelé keszef. Akkor más van? Azt mondja, Talmud nem, mert azt gondolhattam volna, hogy ha nagyon rossz minőségű ingósága van, akkor kötelezhetnénk, hogy előbb adja el az ingóságot és tegye pénzét, és utána a pénzt adja meg a kárvallottnak, és ezért mondta Brájta, hogy nem, Kesszef Jasiv lebe alav, pénzt adjon és fizessen meg a kárvallottnak, és ebből azt mondta ott a Brájta, hogy akár pénzt, akár pénzértékű tárgyat, és ez a pénzértékű tárgy, ez lehet nagyon rossz minőségű ingóság is, akár len csík, ami a legnehezebben pénzét tehető, nem kell, hogy pénzét tegye, és a pénz kell, hogy megadja, hanem adhatja magát a rossz minőségű ingóságot is. Amere vászi szafi már réhénke kárka. De Vászinak volt egy furcsa mondása. De Vászi azt mondta, vagy nem furcsa, hanem egy a témához kapcsolódó mondásra, Vászi azt mondta, a pénz olyan, mint a termőföld. Nem világos pontosan, hogy mit értett ez alatt Vászi. Ugye értsük a kapcsolatot, ugye itt is eddig is ilyesmiről beszéltünk, hogy akkor a kártérítést most pénzzel kell megfizetni, vagy egy jó minőségű földdel, amit pénzé lehet tenni. Nem teljesen világos. De Vászi viszont azt mondta, a pénz olyan, mint a föld. Mit értett ez alatt Vászi? Máj hilchasza, milyen halachikus, milyen gyakorlati szabály szempontjából mondta ezt Vászi. Én lém a leményem mét a hajnodrafuna. Ha abból a szempontból mondta, amit eddig tanultunk, hogy a jó minőségi föld és a pénz a kártérítés szempontjából egy és ugyanazon kategória, akkor itt nem világos, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt Vászi mondja, amikor gyakorlatilag ugyanezt tanította Rafuna. Nincs ebben semmilyen novum, semmilyen újdonság. Ella a lesné achim se halkú, ve natal echad kárka, ve echad szavim. Ubba a bálak haj, ve natal kárka. De az én háj, ve sagal pálga, ve szavim. Azt mondja, a Talmud egy teljesen más dolog kapcsán mondhatta ezt a Vászit. Mi volt ez a dolog? Két testvér, akik örököltek valamit az apjuktól. Örököltek egy vagyont. És elosztották a vagyont, és az egyik az a földet vette el, a másik a pénzvagyont. A apukának a számláján is volt kis pénz, meg volt egy pár hektár földje. Az egyik testvér elvette a földet, a másik elvette a pénzt. Majd ezek után, jött egy hitelező, az apjuknak egy hitelezője, és behajtotta az adósságot, az apjuk adósságát a földből. Ugye azt kell tudnia, hogy már erről korábban többször szó volt, hogy adósságot nem örököl az örökös. Tehát, hogy az apja tartozott valakinek, akkor ezt nem örökli meg a fia, de a terhelt ingatlant azt megörökli. Tehát, ha az adósság rá volt terhelődve az apja ingatlanjára, akkor az tovább száll rá, és azért, hogyha megjelenik a hitelező, akkor abból a földből behajthatja. Akkor nagyon szerencsétlenül járt az a testvér, aki a földet választotta a pénz helyett, mert neki, mert tőle be lehetett hajtani az adósságot, nem úgy attól a fiútól, aki ugye a pénzt vette el. És mit mondott Rabászi? Ebben az esetben, de azil háj, ve sagil pálga be kszafim. Behegye. Mi van ilyenkor? Ilyenkor az a fiú, aki a pénzt vette, kell, hogy kártérítse azt a fiút, akinél a föld volt, amit elvett a hitelező. Tehát a pénze felét oda kell, hogy adja a föld. Földet választó fiúnak. De tegyük fel, hogy az apuka vagyona volt, az örökség volt összesen, tudom én, 400 pénzértékű, mondjuk a 400 millió forint. Volt 200 milliónyi készpénz, és volt 200 milliónyi föld. Jött egy hitelező, és elvette a 200 milliónyi földet. Akkor a maradék 200 millió pénzt, amit az egyik testvér már elvett, azt most újra föl kell osztani, és a felét oda kell, hogy adja a másik testvérének, aki hoppon maradt, és föl nélkül maradt. Azt mondja, Talmud, és erre vonatkozott Ravászi mondása, hogy a föld olyan, mint a pénz, egyenértékű a pénzzel, hogy ha a földet elvették, akkor nem szabad, hogy ő porúra járjon, hanem kell, hogy kapjon a pénzből, amit a másik testvér tett magáévá. Azt mondta, Talmud Pshita, háj brava, háj láv bra. Mi ebben az újdonság? Ez teljesen magától értetődő, hogy így van. Mi az egyik fiúnak számít, a másik nem számít fiúnak? Mi miért tennénk különbséget? Ike dámri, áderáb, leidah hisza, dámri, leah hisza, klipszizofim. A Talmud azt mondja, nem. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Sőt, van egy másik változata ennek a szövegnek, ami szerint még egyszer. Tehát az volt a kérdés, hogy mit értett rá Vászi az alatt, amikor azt mondta, hogy a pénz olyan, mint a föld. Talmud azt próbálja mondani, hogy ezt az esetet értette. Ezt az esetet, amikor az egyik fiú a földet választotta, a másik a pénzt, és elvette a hitelező, a végrehajtotta a földön a tartozást, akkor a fiú, a másik fiú, akinél a pénz van, az fel kell, hogy ossza két részre. Oda kell, hogy adja a felét a testvérnek. Azt mondtam, hogy nem lehet, hogy erre gondolt rá Vászi, mert ez psita, ez magától értetődik. A Talmud azt mondja, oké, valóban lehet, hogy akkor Ravászi nem erre gondolt. És van egy másik változat, ami szerint Ravászi nem azért nem erre gondolt, mert ez annyira magától értetődő, hanem pont fordítva azért nem erre gondolt, mert ez nem így van. Mert nem kell, hogy odaadja a pénzt az a másik testvér. Miért nem? Idagiszed, amelére, hachi saklik szafi, mert ő mondhatja azt, hogy én ezért vettem el pénzt, de így még növi lajmis támlaminak. A pénzt az könnyebb ellopni, és ha ellopták volna tőlem a pénzt azután, hogy én a pénzt választottam, akkor nem jöhettem volna hozzá panaszkodni, és az a jó, add ide a föld felét, akkor ugyanúgy jön a harkisak állt ára. De így mit rüflana, lőmis támlak mi de, ami naj? Jön, hogy te is, hogyha te a földet választottad, akkor ha jön a hitelező és behajtja rajtad a földet, akkor ne gyere hozzám panaszkodni. Szóval mind a kettő a maga érvét tudja előhozni. Nyilván, amikor felosztottunk, és én a pénzt választottam, te a földet, mind a kettőnknek megvolt a maga logikája, hogy miért így tettünk, és miért úgy tettünk. Én azért választottam a pénzt, mert ez nekem jobbnak tűnt, de benne volt a pakliban, hogyha tőlem ellopják a pénzt, akkor hoppon maradok, a földet nem olyan könnyű ellopni, tehát nálad ez a kockázat nincsen. Nálad meg az a kockázat van, hogy jön egy hitelező, és behajtja a földet. Akkor ahogy te, én nem jöhettem volna hozzád, hogyha ellopják tőlem a pénzt, de ne gyere hozzám, hogyha behajtották rajtad a kötelezést, a követelést. Azt mondtam, hogy oké, akkor valóban nem erre az esetre gondolhatott Ravászi. Akkor mire gondolt Ravászi, amikor azt mondta, hogy a pénz és a föld egyenértékű? Ella le sné áhim se halkú, bo bálkhajvi natal helkő se lechod mehem. Azt mondja, Talmud, mire gondolt? Egy hasonló esetre. Mi ez a hasonló eset? Amikor volt két testvér, ők felosztották az apjuk örökségét, de nem úgy, ahogy az előbb mondtuk, hogy az egyik elvitte a földet, a másik elvitte a pénzt, hanem mind a ketten földet vittek el. Mi történt? Miután felosztották az örökséget, ez is kapott 20 hektárnyi földet, az is kapott 20 hektárnyi földet. Jött egy hitelező, az apjuk hitelezője, és az egyiknek a 20 hektárját elvette egy tartozás behajtása révén. És itt azt mondta Ravászi, hogy a másik testvérnek kötelessége kártéríteni az első testvért, és ezt megteheti akár földdel, akár pénzzel. Ezt értette az alatt, hogy egyenértékű a pénz és a föld. De ha amra Ravászi hadazimna? Szerintem amúgy oké, ez valóban így van, de Ravászi ezt egy másik alkalommal már kifejtette, hogy így gondolja. Akkor miért mondta volna ugyanazt kétszer? Mit mondott Ravászi? De itt már Ráhim se halkó bába a hajv, natal helek se kölyse echod, mihen, ahogy tanultuk egy brájtában, hogyha két testvér felosztotta az apjának a föld vagyonát, örökségét. És jött egy hitelező, és az egyiknek elvette az egyiknek a rájutó örökséget, akkor mi van? Rá van már batlamachlaikasz. Rá azt mondja, hogy az egész felosztást újra kell csinálni. Az eredeti felosztás semmis. Smuel már vitér. Smuel azt mondja, hogy bocs, így járt. Túl vagyunk a felosztáson, akkor aki pórul járt, az pórul járt, nincs mit csinálni. De Vászi már nőjt, de viábe kárker, viábe majsz. De Vászi pedig azt mondja, hogy egy negyedet kell, hogy megfizessen, vagy pénzzel, vagy földdel. Hogy ki mit értett az alatt, amit mondott, azt most fogjuk résztesen átvenni. Ráv már batlamachlaikesz. Mit mondott Ráv? Ráv azt mondta, hogy ha volt 40 hektárnyi föld, azt megörökölte két testvér, Ruvén és Simon. Ruvén is kapott 20-at, Simon is kapott 20-at. Majd jött egy hitelező, és elvette Ruvéntól a 20 hektárnyi földet. Ráv azt mondja, akkor a maradék 20-at újra kell osztani. Mint ha kezdenénk előről. Ezt mondja Ráv, miért? Ha áhink a szavar, áhink csak halkok kérsim, hávú. Ráv azon az állásponton van, hogy a testvérek, amikor felosztják egymást közt az örökséget, akkor a felosztás aktusa az ugyanolyan, mint az öröklés aktusa. A következő véleményből fogjuk jobban érteni, hogy mit tagad Ráv. Ráv azt mondja, hogy a felosztás az maga az öröklés, és ezért, hogyha a felosztás nem sikerült, akkor azt meg kell ismételni. A felosztás itt nem sikerült, mert az egyiktől elvették a földet. Hogy jobban értsük, hogy mit ért ez alatt Ráv, nézzük meg, hogy mi az ellentétes vélemény. Smuel már vitér. Smuel azt mondja, pont fordítva, hogy ha Ruvénnak elvették a 20 hektárját, akkor bocs, ő befejezte a karrierjét. Túl vagyunk a felosztáson, Simon, a másik testvér semennyit nem könyv neki adjon. Miért? Köszavar áhrim se halkul le kuchesz, ukel le kejáh se lejbáh lejesz dami. Szerintem egyszer van az öröklés aktusa. Apuka meghal, hagy egy örökséget. Amikor a testvérek felosztják az örökséget, az olyan, mint hogyha egy csereügyletet csinálnának. Én odaadom az örökség egy részét neked, te adod oda az örökség részét nekem. Hogy értsük, ugye ennek a jogfilozófiai háttere az az, hogy az örökség minden porcikájában osztatlan közös tulajdon az örökösök között. Amikor felosztom, akkor mit csinálok? Szétválasztom ezt az osztatlan közös tulajdont, és azt mondom, hogy bizonyos részeiről az én tulajdonlásomnak lemondok, viszont te is mondja cserébe más részekről, az, amiről én lemondtam a tiéd, amiről te lemondtál az enyém, tehát ez egy tipikus csereügylet. Ha ez egy csereügylet, amiben te meg én mindketten olyanok vagyunk, mint vevők, akkor ez olyan, mint hogyha te vettél volna tőlem 20 hektárt, és én is vettem volna tőled 20 hektárt egy csereügylet révén. És ez egy olyan csereügylet, amiben én nem vállalok felelősséget a te részedért, te nem vállalsz felelősséget az én részemért. És ezért, ha jött a hitelező, és pont szerencsétlenségedre a te 20 hektárodból hajtotta be az apánk eredeti tartozását, akkor pórul jártál, mert ez nem egy felelősséggel végrehajtott csereügylet, tehát én nem tartozok felelősséggel azért, hogy te pórul jártál. Ez ugyanolyan, mint hogyha én eladnék neked földet felelősség nélkül, ha utána jön valaki, és az én tartozásomat ezen a földen hajtja be, akkor nem jöhetsz hozzám vissza. Ha a felelősséggel adtam el, akkor visszajöhetsz hozzám. De ha a felelősség nélkül adtam el, akkor nem jöhetsz hozzám vissza kártérítésért. Tehát ez Smuel véleménye. Mit mond Ráv? Ráv azt mondja, nem. Amikor szétválasztjuk, akkor az olyan, mint hogyha folytatnánk az öröklés folyamatát. Az apától kaptunk egy 40 hektárnyi örökséget, mi ezt szétválasztjuk két részre. Ez a szétválasztás az öröklés része. Ezért, hogyha te elvesztetted a te részedet, akkor ez nem volt egy... Nem csináltuk végig az öröklést. Tehát akkor a maradék 20-at kell most megint két részre osztani. Mit mond ezzel szemben Ravászi? Ravászi középen van. Ravászi, ha már nőjét a levélbe, kárka a levélbe, majszra. Ászi pedig azt mondja, hogy egy negyedet vagy földdel, vagy pénzzel fizessen meg. Mi ez az egy negyed? Ruvén kapott 20-at, Simon kapott 20-at. Ruvén 20-át elvitte a végrehajtó, maradt 20. Akkor a 20-nak a felét, 10-et kellett volna Ráv szerint odaadjon Simon Ruvénnak. Smuel mit mond? Hogy nem, semmit nem kell adjon. Mit mond Ravászi? Középen legyen az igazságban. Nem tudom, hogy most tulajdonképpen ez a felosztás, ez egy adásvétel, egy csereügylethez hasonlít, vagy maga az öröklés folyamatának része, ezért a 10-et is felezzem el, és 5-öt fizessen ki neki, vagy földdel, vagy pénzzel. Ugye van egy olyan szabály, hogy minden olyan mammaina mutolbe szafek, minden olyan vagyon, vagy pénz, amelynek a státusza kérdéses, az mechalkén azt fele-felebe, felesben osztják el. Itt ugye miről van szó? Mit mond az egyik vélemény, hogy a teljes 20 maradjon Simonnál? Mit mond a másik vélemény, hogy abból 10-et adjon Ruvénnak? Tehát a kérdéses az a 10. Erre azt mondja Ravászi, legyen középen az igazság, a 10 felét, tehát az egész 20-nak a negyedét, 5-öt azt adjon oda Ruvénnak, és ezt megteheti akár pénzzel, akár földdel. És erre gondolt Ravászi, hogy az, ahogy a föld és a pénz ugyanolyan kategória, mert ezt a kifizetést, ezt megteheti akár pénzzel, akár földdel. Most, hogyha ezt egyszer már mondta Ravászi, akkor nem kellett volna, hogy mondja megint. Akkor ezért megint egy új variációt kell keresnünk, hogy mire is gondolhatod. Ellen májára inge kárkele ingen méter. Azt mondta, hogy oké, akkor tudom, hogy térjünk vissza ahhoz a mondáshoz, az a válaszhoz, hogy ő a kártérítésre gondolt, ez volt az első válaszunk, ugye, hogy kártéríteni a legjobb minőségű földből kell, lehet a legjobb minőségű földből, és lehet pénzzel, amit jónak lát. Ijaki, hajnod a funak. Oké, de ezt mondta Rafuna, akkor ezt nem közben, hogy Ravászi is mondja. Éjma a vechénam a Ravászi. Azt mondtam, hogy jó, akkor úgy kell érteni, hogy Ravászi megerősítette Rafunát. Ahogy Rafuna mondta, úgy mondta Ravászi is. Oké, akkor nincs kérdés. A Talmud folytatja, és egy másik mondást idéz. Amarav zérem Rafuna, be micva ácslis. Azt tanította Rafuna, hogy egy micva kapcsán egy harmadik. Mi az, hogy egy harmadik? Májslis. Ílémaslis beiszaj. Szóval Talmud, arról lenne szó, hogy egy micva költésére, költségeire a vagyonom harmadát is rá kell szánnom? Ezt kéne ezzel alatt érteni? Elem által így itt nem élej tlasz a micvasza, lészevül a kule beiszaj, akkor ez mit jelentene, hogyha pont három micva jön szembe, akkor mind a három micvára kész kell, hogy ráköltsem a teljes vagyonom harmadát, mondjuk kell vennem egy lulavot, egy ciceszt, meg egy tfilint, akkor mindegyikre ráköltem a vagyonom harmadát, akkor az egész vagyonom elment. Akkor biztos, hogy nem ezt jelenti. El amarev zeire, abe hidur micva ácslis, ácslis, ácslisbe micva. Azt mondta Ráv Zéra, másképp kell érteni. Hogy kell érteni? Hogy amikor egy hidur micvát csinálok, magyarul hidur micva azt jelenti egy szép micvát, mondjuk egy extra, egy bónuszt a micván. Mondjuk van egy finin, ami belekerül $100. De egy szép finin belekerül 200-ba. A szép finin az a hidur micva. Mennyivel kell, hogy többet adjak a hidur micváért, az alaphoz képest. Erre mondta azt egy harmaddal. Tehát, hogyha a alapfilin belekerül 100-ba, akkor egy szép filint kötelességem 130-ben, de hogyha 180, akkor már nem kötelességem. Bajra Vási is lismil, Gába is lismil, bár. Én azt kérdezem, hogy Vási, hogy kell számolni itt a harmadot? Az eredeti összegből, tehát a 100-nak a harmada, vagy a kifizetett összegből, tehát az egyik variáció szerint ez lenne 33, száznak a harmada az 33, másfél szerint lenne 50, mert 150-nek a harmada 50. Az a Talmud Teikó, nem tudjuk a választ. Már rova, amni mi smédre, vagy zéra, ácslis, misiloj. Mikám beélek, misel a kadosh barhú. Izraelben azt tanították, hogy a zéra azt mondta, a egy harmadig, ha fizetsz a hidur micváért, azt a saját vagyonodból fizeted. Ha ennél többet fizetsz a hidur micváért, akkor az már a jó istené, és azt vissza fogja neked még életed során fizetni. Magyarul ez tulajdonképpen motiváció arra, hogy még többet költs, ne legyél rest költeni, még ennél is többet a hidur micvára, mert azt a jó isten vissza fogja fizetni. Oké, kedves barátaim, a következő misnához értünk a 9-es lap B oldalán, és nézzük, mit mond a misna. Kol se hafti besmir asszaik, sárti esz niszkoj. Minden olyan dolog, mondja a misna, aminek kötelességem az őrzése, annak előkészítem a kártérítését. Szó szerint az jelenti a szöveg, de hogy kell ezt érteni? Ha nekem kötelességem valamit őrizni attól, hogy az ne tegyen kárt másokban, és ez mégis kárt tesz valaki másban, akkor kötelességem fizetni, mintha énten lennék a kártevő, mert gondatlan voltam, hogy hagytam, hogy az kárt tett. Ilyen legtipikusabb példája ennek, hogyha van egy tűz, a tűzre óvatosnak kell lennem, kötelességem vigyázni rá. Ha a tűz kárt tett másokban, akkor az az én felelősségem, mert nem voltam elég óvatos. Nem csak akkor kell kártérítést fizetnem, hogy én fogtam a tüzet és felgyújtottam magnak a házát, hanem akkor is, ha volt egy tábortűz, és én nem vigyáztam rá, és az elszabadult, és felgyújtott magnak a házát, akkor azért kártérítést kell fizetnem. Ich schárte be mitzkesz nizgai, ich hafte be nizkesz lumin ezek, kehekser kol nizgai. Ha csak részben vagyok felelős a őrzésért, akkor is annyira előkészített, annyira megteremtem a kártérítés alapját, obligóját, hogy teljes kártérítésért vagyok felelős. Tehát nem mondhatom azt, hogy jó, csak részben volt az én felelősségem őrizni azt a dolgot. Tehát csak részben kelljen kártérítés. Nem, szó sincs erről. Teljes kártérítés kell fizetned. Nyilván a Talmud ezt el fogja majd részletesebben magyarázni. Tovább. Ne zakim, se én bán mi illa, ne haszim se én bné brisz, ne haszim hami juhadim. Egy pillanat. Mi mindenért vagyok felelős? Vagy pontosan mi mindenért, igen, mi mindenért vagyok felelős, amikor kárt teszek valamiben? Akkor mi minden az a féle vagyon, amiért felelős vagyok? Minden olyan vagyonért, amiért nem kell mi illát fizetnem. Ami illa az a szentségsikkasztás. Ugye mit jelent a szentségsikkasztás? A szentség vagyonának, a profán, a szentély kincstár vagyonának a profán célra való felhasználásáért nem kell profán célra való felhasználásáért egy milát, tehát egy szentségsikasztási 20%-os büntető pénzbírságot kell fizetnem. Tehát minden ilyenért, amiért nem kell fizetnem, annak a kártérítés vagy kártevésért vagyok felelős. Tehát, hogyha a szentély vagyonában teszek kárt, azért nem kell kártérítést fizetni, leegyszerűsítve. Ugye erről korábban szó volt, a Tórának ezt abból a mondatából tanuljuk, hogyha egy ember ökre fölökreli fele barátjának az ökrét, akkor ebben azt mondtuk, a fele barátja ökrét, de nem a szentély ökrét. Oké? Okay. Tehát a szentély vagyonáért nem kell kártérítést fizetnem, nem kell kártérítést fizetnem, csak a szövetség fiaiért, tehát a pogányok vagyonáért nem. Nem kell kártérítést fizetnem, csak ne haszemim juhadim, csak azokért a dolgokért, ami valakinek a konkrét vagyona, de a valami hefker, tehát nincsen tulajdonosa, azért nem. Ube hal makem, és bárhol történjen a kár okozás, azért kártérítést kell fizetnem, Hucmir és Hüsszemi Juhedesz lemázik, kivéve azt, ami a kártevő területén történik. Tehát, hogyha bejön a szomszéd ökre az én területemre, és ott az én ökröm felökleli, akkor nem kell kártétést fizetnem, mert az az én birtokom, ne jöjjön az én birtokomra. Tehát ott mentesülök. Nususzan nizekván mázik, és ugyanígy, hogyha közös a birtok a kártevő és a kár okozó között, akkor nem kell kártétést fizetni. Uksé hízik, hava mázik lesz selem, te slumin nezek, mely te varec, és ahogy ezt korábban is mondtuk, hogyha kártevés történt, akkor a kártevő a földjének legjobbjából kell, hogy a kártétést fizesse. Oké, idáig tartott a misna. Egy híres misna, aminek a különböző passzusait hosszasan fogjuk magyarázni. És először nézzük az első mondatot. Kol se haptib és minosszai, ich sárti es niszkoj. Minden olyan dolog, aminek az őrzése a kötelességem, annak a kártérítésére is köteles vagyok. Tehát, hogyha elszabadult ez a dolog, nem vigyáztam rá kellően, akkor köteles vagyok kártérítést fizetni az általa okozott kárért. Tanulra bonon, kol se hafti bismi rosszaik, sárti esz niszkoj. Egy brájtában is tanultuk ezt a mondatot, itt a misna idéz, minden olyan dolog, aminek köteles vagyok az őrzésére, ott fel kell készülnöm arra, hogy kártérítést is kell fizetnem miatt. A kétszád, sőnyőből is a masszon a keresőjtövek, hatn, vízikú, hájöm lesále. Hogy kell ezt érteni, mondja a brájta? Hogyha egy ökröt, vagy egy gödröt egy elmeháborodottnak, egy siketnek, vagy egy kiskorúnak adtam, hogy vigyázzanak rá, és ezek értelemszerűen ugye nem cselekvőképes jogi személyek, tehát ugye mentesülnek a jogképesség alól. Ezért, hogyha én nekik adtam át az őrzését a gödörnek, az ökörnek, vagy hasonlónak, akkor ők nem felelősek, én vagyok felelős, és felelős vagyok fizetni a gödör vagy az ökör által okozott kárnak. Érdekes viszont, ugye Brájta azt mondja, már senkinben is, ez nincs így a tűzzel. Amit nem nagyon értünk még, hogy miért nincs így. Miben más a tűz? Ha a tüzet odaadtam, vagy rábíztam a kiskorúra, vagy az elmeháborodottra, és a tűz kárt okozott, most úgy tűnik, hogy akkor nem vagyok felelős. Miért lennék felelős? De Májasz kínan, miről van itt szó? Illém a besőjük a sőbaj, mert húszadek a vasszagába, és a helesz, másna, ha. Ha arról van szó, hogy odaadtam a gödröt, vagy az ökröt, egy megkötözött ökröt, egy befedett gödröt, akkor ehhez hasonlóan mi a, ennek a megfelelő a tűzben? Egy parázs, nem egy ilyen nagy lángal égő tűz, hanem egy parázs. És akkor a misna, vagy a brájta azt mondja, hogy felelős vagyok akár az ökör, akár a gödör esetén, de nem a parázs esetén. Miért nem? Miben más a megkötözött gödör, bocsánat, megkötözött ökör és a befedett gödör, mint a parázs? Egyik sem nagyon valószínű, hogy kárt fog okozni. Ha mégis felelős vagyok, ha ezt egy nem jogképes cselekvőre, egy elmáborodottra, egy kiskorúra bíztam rá, akkor miért ne lennék felelős ugyanígy egy tűzzel? A tűznek ugye az ilyettén való megfelelője, a parázs. El a besői mutajból, meg gulladak a vasszabé, és el hevesz. Akkor mit kell, hogy mondjak, hogy itt nem erről van szó, hanem egy szabadon legelésző ökörről, egy fedél nélkül hagyott gödörről, akkor ennek a megfelelője a tűz. De akkor miért lennék fölmentve? Miért lennék fölmentve a tűznél? De ha amerés lakis mésmény, de heszkélő is, annál sem azt mondja, hogy a helesz, de liba. Ával se levesz, hájav. De azt tanultuk, hogy azt mondta is lakis heszkél nevében, hogy mikor igaz az, hogyha én egy elmáborodottnak, egy kiskorúnak adtam tüzet, rábíztam tüzet, és az kárt okozott, akkor föl vagyok mentve, akkor, hogyha az nem egy égő lángokkal égő tűz, hanem csak egy parázs. De ha a lángokkal égő tűz, akkor köteles vagyok fizetni my time, de abban érzéka. Miért? Mert egyértelmű, hogy ez kárt tud okozni. Tehát akkor se így, se úgy nem világos. Mi a különbség a gödör és az ökör és a tűz között? Ha ez megkötözött és befedett, akkor itt ez parázs. Ha nem megkötözött, nem befedett, akkor meg itt ez egy lángokkal égő tűz. Nem látjuk a logikát, hogy miért lenne az egyiknél köteles a kártérítésre, a másiknél nem. Lejla, mesej, kasrőbbaj, meg huszav, de kavaszagebej, és gachelesz. Azt mondtam, hogy tudom, hogy térjünk vissza az eredeti mondáshoz. Itt arról van szó, hogy egy megkötözött ökör, egy befedett gödör, aminek a megfelelője a tűznél az a parázs, és másna haha. Mi az oka annak, hogy a szabály az viszont eltér, hogy a gödörnél és az ökörnél én felelős vagyok a gödör és a ökör által okozott kárért, hiába egy megkötözött ökörről és egy befedett gödörről van szó. Ezzel szemben a parázsnál nem vagyok felelős. Másna haha ső, de kdárkelin tuké, baj dárkelin turi. Miért? Mert az ökör az állandóan mozog. Lehet, hogy meg van kötözve, de viszonylag normális dolog, egy megkötözött, nem meglepő mindenképp, egy megkötözött ökör előbb-utóbb elszabadul. Egy befedett gödörnél előbb-utóbb a befedés leesik róla. Gehelesz kamed a saviklama amja-amja. Viszont a parázs, ahogy telik az idő, egyre valószínűtlenebb, hogy kárt fog okozni, mert egyre jobban kialszik a benne lévő tűz. És ezért egy parázsnak a felelőssége az kisebb, mint egy megkötözött ökör, vagy egy befedett gödör. Ulrabi jöjjön, de amár a finom asszonyosan hevesz, nami patul. De ke vasz alkebe sej bőj megula. Azt mondja a Talmud, oké, ez világos Reis Lakis szerint. Aki szerint a tűz, ha rábízom a siketre vagy a elmeháborodottra, akkor nem vagyok felelős, de csak akkor, hogyha az nem egy valódi tűz volt, hanem egy parázs. De Rabbi Yochanan azt mondta, hogy akkor sem vagyok felelős, hogyha tűz volt. Miért nem? A tűznek, a lángokkal égő tűznek a megfelelője a szabadon eresztett ökör, vagy a nem befedett gödör. És mi az oka annak, hogy a tűznél nem vagyok felelős, de az ökörnél és a gödörnél igen? Haszam, cávszod a heres, kögari. Hachalai, cávszod a heres, kögari. Szóval azért a különbség az az, hogy az egyiknél maga a elmeháborodott, vagy a siket, vagy a kiskorú cselekvése okozta a kárt. Ő kellett, hogy ezt a tüzet úgy mozgassa, hogy az mások vagyonában kárt tegyen. Az ökörnél és a gödörnél ő nem csinált semmit, csak ő nem képes vigyázni, de az ökör az, meg a gödör az, amelyik a kárt okozza. Kedves barátom, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, idáig tartott a mai tanulás. Holnap este folytatás következik. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű szombat estét, egy szép hetet, Shavua Tov, Gute Voch, a legeslegjobbakat.